Hare Krishna, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ismét egy asztrológiai előrejelzéshez érkeztünk, de mivel hogy a 2016-os évnek ugye a végét járjuk már, és mindjárt 2017-et írunk, ezért arra gondoltunk, hogy akkor egy picike jövő évi előrejelzést szeretnénk nyújtani, adni, hiszen így az év vége felé mindenki arra kíváncsi, hogy a nehéz és fáradtságos 2016-ból mi az, amit letehetünk, és a 2017-es évben mi az, ami ránk vár. Próbálunk majd egy picikét jegyenkénti bontásban is gondolkozni, illetve megnézzük, hogy így a mundán asztrológia szerint mi az, ami a világban tapasztalható. Nyilván a világban tapasztalható események, amelyeket a csillagállások mutatnak, jeleznek, tehát nem azért történnek, mert úgy állnak a bolygók, hanem nyilván minden országnak, illetve minden egyénnek, embernek megvan a saját egyéni sorsa, karmája, és az szerint cselekszik. De ezek a csillagállások, ezek nagyon szépen mutatják, hogy mi az, ami éppen történik velünk a karmánkból, hiszen ez azért egy nagy-nagy csomag, és hogy ebben az időszakban mire kell számítanunk. Egy rendszeres és visszatérő kérdés egyébként, hogy mennyire számíthatunk pontos előrejelzésekre egy ilyen mesterséges időpontban. Miért mesterséges? Hiszen ugye maga a Gergely naptár és maga az a naptár, amit mi használunk, hogy január 1-én, így félkor, 0 óra, 0 perckor van egy új évnek a kezdete. Hát ez ugye egy eléggé matematikailag megkreált időszak, matematikailag megkreált időpont, és hát a kérdés és a feltevés nagyon jó, hiszen a hagyományos, tradicionális asztrológiai iskolákban inkább ezeket az időpontokat, akár csak a napnak a kezdetét, ezt természeti jelenségektől veszik számításba. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok kultúrában mondjuk a napkelte a napnak a kezdete, vagy akár a napnyugta a napnak a kezdete, és nem pedig a modern időméréssel kiszámítható egy ilyen valamilyen szinte mesterséges középidő. Ugyanakkor nyilvánvalóan a mai világhoz, közlekedéshez, informatikához, kultúrához hozzátartozik ez a fajta precizitás, és nagyon-nagyon előnyös. Egyébként a tradicionális asztrológiában általában három hónapos előrejelzéseket szoktak használni, mégpedig a napállásának megfelelően a két napi egyenlőség, illetve a két napfordulónak az időpontjára felállítva. Természetesen ugye a téli napforduló az most van, tehát maga az új évi időpont az a téli napfordulóval esik talán még a leginkább egybe itt a kultúránkban. És egyébként ezek a három hónapos előrejelzések eléggé pontosak, nyilván a napnak a mozgásával már egy picikét tudnak változni. És hát miért működik mégis, és miért szükséges mégis egy újévi előrejelzés? Igenis, van az emberek hitének, fókuszának egy nagyon nagy ereje. Ez az, amire a legkönnyebben tudunk számításokat végezni, ez az, amire a legjobban ráfókuszál az elménk, ez az, ami számunkra egy jó újrakezdési lehetőséget ad, és természetesen ilyenkor nagyon sokan különféle fogadalmakat és elhatározásokat tesznek, úgy gondolják, hogy letesznek rossz szokásokat a 2016-os évből, és megpróbálnak egy jóval összeszedettebb, a jóság minőségében lévő életet élni. Nos, mi az, amire 2017-es évben számíthatunk, ez szerint a szép január 1-i időpont szerint? Hát természetesen ilyenkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a nap az ugye év elején, mint mindig, benne áll a nyugati elképzelés szerint a bakzódiákusban, de valójában fizikailag a nyilas csillagképében, ami ráadásul egy igen nagy, igen kiterjedt csillagkép, tehát igazából nem hogy megközelíti, hanem nagyobb is, mint 30 ívfokos. És ebben a gyönyörű nyilas csillagképben áll most a napocska, és bizony a 2010-es évek óta minden évben a nap és a Plutó nagyon szorosan együtt áll január 1-én. Szóval mi az, amire hat a tudatunkban, mi az, amit a 2017-es naptárban jó, hogyha feljegyzünk. Hát a Plutóról tudni kell, hogy ő egy nagyon külső bolygó, a a Szaturnuszon túli legtávolabbi bolygó, akit hol bolygónak nyilvánítanak, hol pedig visszanyilvánítják őt egyfajta ilyen egyéb égitest kategóriába. Nem egy túl kedvező hatású bolygó, tehát ezt tudni kell róla, hogy egy nagyon nagy transformáló erejű. A felfedezése egyébként egybeesik az atomenergiával, tehát ez az 1930-as évek. Ez igazándiból a modern kornak a nagy átütő változásait hozza, és hát ilyen a Plutónak a természete is, általában óriási transformáló erővel bír, általában az embereket, a társadalmakat egészen ki tudja fordítani magából. Plutónak van nagyon-nagyon alantas oldala, tehát kifejezetten mondhatjuk azt, hogy háborúkhoz köthető, alvilági, támadó, jeges, negatív, és mindenféle olyan tulajdonságot tudnánk rá mondani, ami igazából elég kellemetlen. Ugyanakkor vannak jó oldala is, pontosan úgy, ahogy magát az atomenergiát képviseli, hogy ez jól alkalmazó, ugye lehet egy környezetbarát technológia, viszont ugye nagyon-nagyon nagy veszélyeket rejt magában, amelyek kiszámíthatatlanok, és maga Plutó is ilyen. Pontosan ezért ebben az időszakban mondjuk az atomenergiával, vagy akár a felhasználási módjainak, akár az építésével bármit csinálni, azt jó tudni, hogy ez nagyon-nagyon kockázatos. Természetesen a Plutóhoz tartoznak azok a témák is, mint mondjuk a világban tapasztalható kőolaj, benzin, szénfélék, tehát azok a földből kinyert energiahordozók, amik egyébként transformáló erejűen hatottak a gazdaságunkra, a közlekedésre és világunkra, és természetesen ezekben az években, amikor az év elején még ilyen szorosan áll a nap és a Plutó, amíg ugye a Plutó tovább nem áll nagyon-nagyon lassan, addig bizony ezekben az években ez egy állandó téma lesz. Ezekkel az energiákkal kapcsolatos balesetekre lehet sajnos számítani, és mindenképpen egy önmagából kiforduló, egy nagyon erősen átalakuló hatásra kell számítanunk. Tehát remélhetőleg, tehát ez pozitív értelemben abba az irányba tud elmenni, hogy az emberiség felismeri ezeknek az energiáknak a kockázatosságát, a környezetre gyakorolt negatív hatását, és megpróbálja megváltoztatni, tehát elmegy egy megújuló irányba, mert hogy a Plutónak a jó oldala egyébként, hogy az alternatív energiákat és a transformációs dolgokat, az újdonságokat, illetve a tudományos újdonságokat is támogatja. Tehát ez az, amire mindenképpen számítani kell. Ez még néhány évig így lesz, tehát még körülbelül egy 3-4 évig ennek érezhető lesz a hatása, aztán szépen enyhül, reméljük, hogy ez alatt átütő eredményeket lehet elérni, de csak hogy egy példát mondjak, például mondjuk a Tesla, mint elektromos autóknak ez a kimagasló eredménye és színlerépése, ez már igazából ennek az évelei nap-Plutó állásoknak lehet az egyik ilyen hatása, vagyis ez nagyon szépen jelöli az efféle próbálkozásoknak a sikerességét. És hát, ami a napnak a másik oldalán található, az a Merkur, aki most ugye egy szegény Merkur pozícióban van, mert amellett, hogy hátráló mozgást végez, nagyon égetett is a naptól. Ez fontos lehet az emberi kapcsolatainkban, mert ez igazándiból egy kommunikációs nehézséget jelent, tehát jelenti úgy is, hogy a kommunikációs területeken dolgozó embereknek a nehézségét, akár utalhat médiumok megszűnésére, bizonyos országokban, ugye, ahol olyan diktatórikus felépítés van még, ugye, akár a Közel-Keleten, vagy máshol, ott ugye a sajtószabadság megsértésére, stb. Tehát olyan dolgokra, amikor a tiszta médiumitás, a tiszta áteresztő képesség és kommunikáció gyengül. Ugye mindennapi emberi kapcsolatainkban ez problémás lehet azért, mert úgy érezhetjük, hogy nem tudunk egy könnyen megbeszélni dolgokat. Ez kihathat akár az egész évre, de ugye, mint említettem, elsősorban erre a három hónapra, tehát az év első három hónapjában kell számítani igazából a kommunikációs nehézségekre. Tehát ez az, ami mindenképpen ott van. Aztán hát ugye szintén, ami még a gyors mozgású bolygókat illeti, ugye a Holdnak egy nagyon-nagyon jó helyzete van, nagyon kedvezően helyezkedik el a Savannak satrában. Ez kifejezetten jó ahhoz, hogyha lelki értékekről, lelki dolgokról szeretnénk hallani, az ember szívében a hitet tudja megerősíteni, és általánosságban véve azt lehet mondani, hogy egy kevésbé vágyvezérelt, kevésbé ösztönvezérelt időszakot mutat, sokkal inkább egy intelligenciával átitatott, és sokkal inkább egy az önmegvalósítás felé törekvő időszakot mutat. Ugyanakkor azért a bakban a Hold általában annyira nem érzi jól magát, tehát így a Merkurral együtt azt lehet mondani, hogy sajnos az érzelmi emberi kapcsolatok azok továbbra is eléggé kikezdődnek, megkérdőjeleződnek. Ugye ez tovább erősíti a Vénusznak és a Marsnak a helyzete, mint gyors mozgású bolygók. Ők mind a Neptunusz, mind a Kétó által eléggé támadottan helyezkednek el. Azt lehet mondani, hogy ebben az időszakban különösen az érzelmi és a szerelmi élet az nem lesz olyan kedvező. Tehát bármilyen hihetetlen is, de mondjuk pont a 2017-es év az nem biztos, hogy a házasságra van kitalálva, nem biztos, hogy arra a legmegfelelőbb időszak, hogy az érzelmi magánéletünket így rendbe tegyük. Természetesen itt mindig számít az egyéni hatás is, tehát, hogy mindenkinek az egyéni saját képletére kell ránézni, mert vannak emberek, akiknek a saját személyes sorsukkal mégis úgy jön össze ez a hatás, hogy nekik igenis javasolt, de összességében azt lehet mondani, hogy egy kicsikét ridegebb, érzéketlenebb, az érzelmeket nehezebben kifejező időszaknak nézünk elébe, és hát ugye nem csak a női energiák támadottak, tehát nem csak a nőknek, illetve akár a kisgyermekeknek, várandós anyáknak a szülés témájának lehet ez egy negatív hatás, de a Mars az, ami igazándiból a legtámadottabb, ez a bátorságunkat és az akaraterőnket kezdheti ki. Tehát így a népek, a társadalom helyzetét vizsgálva, hogy a Holdabakban is mellé a Mars, ezt lehet mondani, hogy bár szavakban, bár nagyon bátrak vagyunk, a kommunikációnk az néha átmehet bántóba, vagy letaklózóba, túlnyíltba, mégis a tettek terén inkább a hogyan álljunk be a sorba időszak következik. Tehát sokkal inkább az az időszak, amikor csak a szavakban vagyunk nagyon-nagyon bátrak, de a tettekben még nem jutottunk el erre a szintre, tehát, hogy változtatásokhoz, nagyon nagy átalakító erőkhöz, ez nem biztos, hogy ez egy megfelelő időszak. Hát ugye ezek a bolygók többféle dolgot is képviselnek, a Szaturnusz az még ugye a Skorpióban jár, és itt ugye nagyon sok olyan jel van ebben a horoszkóp képletben, ami egyébként a világban tapasztalható háborús konfliktusokra utal. A Mars helyzete miatt azt lehet mondani, hogy igenis erőteljes és nagyon negatív háborús konfliktusokra lehet számítani, és azokban a zónákban, ahová katonákat vezérelnek, ott bizony sajnos nagy veszteségekre kell számítani, tehát itt emberéletekre, ez a férfi energiáknak nem egy túl kedvező időszak. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy kifejezetten veszélyes a férfiakra és a férfiaknak az egészségére. Gondolok itt például arra, hogy háborúban elesni, vagy hát ugye a Neptunusz miatt akár, tehát háborúban a különféle mérgező gázok használata és más módokon lehet ez veszélyes a férfiakra. Jó, tehát, hogy sajnos erre továbbra is számítani kell, nyilvánvalóan senki nem szeretné önként részt venni ilyen dolgokban, és hát reméljük, hogy a világvezetése képes lesz ezeket az energiákat kiegyenlíteni, és minél inkább mérsékelni ezeket a problémákat. Ugyanakkor, ami esetleg érdekes lehet, hogy a Mars így közrefogva ezzel a két lelki bolygóval, az az erőszakmentességnek a térnyerése. Tehát párhuzamosan mindig a feszült, háborús időszakkal mindig felerősödik a vágy arra, hogy az ahimszának az elvét, az erőszakmentességet kövessük. Ez az időszak nagyon erősen kedvez annak, hogy az erőszakmentességet, mint témát, és mint életmotivációt népszerűsítsük, és minél szélesebb körben elérhetővé tegyük. illetve mivel ezek a bolygók többféle gyógyászatnak is a megtestesítői, azt lehet mondani, hogy a hagyományos orvoslások felül egy átalakulás, egyfajta átrétegeződés lesz tapasztalható az alternatív természetes gyógymódok irányába, és igazából el is képzelhető, hogy az allopátiás hagyományos, illetve az alternatív orvoslás így együttesen egyfajta szintézisre képes lépni, tehát hogy kéz a kézben az emberek egészségének érdekében többre lesznek képesek. Na most, ami még érdekes talán, hogy ugye mivel egy éjszakai képletet nézünk, és a nap körül viszonylag szomszédos jegyekben helyezkednek el a bolygók, tehát azt lehet mondani, hogy igazándiból az egész évre legalábbis itt az északi féltekén jellemző lesz az anyagi dolgok, a pénzügyek megteremtésének, az anyagi biztonságnak az igénye. Mindenképpen nagyon fontos szempont lesz a családoknak egy átalakuló megváltoztatása, a családmodell, a családnak, mondhatjuk ezt a családpolitika és a családok körüli tevékenységeknek a megváltoztatása, mindenképpen az oktatás és a kisgyermeket nevelésének egy átalakítása lesz jellemző. Ez nem ugye egyes országokra, hanem ez úgy általánosságban véve több országra, illetve kultúrára, kontinensekre is jellemző lehet. Ami kedvező egyébként, hogy annak ellenére, hogy az emberek, főleg a családi életükkel, a munkájukkal, a pénzügyekkel, ügyes-bajos dolgaikkal fognak foglalatoskodni, egyébként az aszcendensben ebben az időpontban szépen felkerül a Jupiter, bár egy picikét gyenge, de azt lehet mondani, hogy elindul egyfajta karitativitás iránti igény. És ez a karitativitás iránti igény, ez úgyis, mint az embertársainkról való gondoskodás, és akár úgyis, mint egyes családokon belül való gondoskodás, tehát hogy egyre inkább egy megszokott dologgá válik majd az, hogy ne csak a saját asztalunkra jusson, ne csak a saját környezetünknek segítsük, hanem egyre szélesebb és szélesebb körben válik így elfogadottá, sőt egy alapvető emberi értékké ez a fajta humanitárius tevékenység és gondoskodás másokról. Tehát ezt lehet mondani, hogy ez a segítő mentalitás, amit igazából a Jupiter képvisel, ez erősödni fog. Egyébként általánosságban véve a hitnek és a vallásosságnak is kedvez a Jupiter, mert szegényke eléggé támadottan van jelen ebben a képletben, és eléggé gyenge pozícióban, viszont nagyon kedvez ez a pozíció a szűzben neki ahhoz, hogy tanulással foglalkozzunk. Ez úgy is, mint az oktatási ügyek rendezése, a gyermekek körüli bármilyen tanítatási és pedagógiai problémának a rendezése világszinten, illetve maga úgy is, hogy az egyén szintjén ez egy olyan időszak, amikor érdemes tanulással foglalkoznunk. Ez nagyon kedvez egyébként a tudományos tanulásnak, tehát hogyha például valaki akár csak hitbéli dolgokkal szeretne foglalkozni, de ezt szeretné tudományosan megalapozni, akkor ez egy nagyon-nagyon kedvező időszak. Ugyanakkor lehetnek itt etéren természetesen fordulatok. Egyébként amilyen fordulatok még látszanak, ugye ez a világvezetői körüli fordulatok, nyilvánvalóan ez politikai választások is más módon is történhet, hogy személyek egészen hirtelen egyik percre a másikra lecserélődnek. Tehát itt ilyen hirtelen kirobbanó fordulatok látszanak. És ami pedig ugye az időjárásra lehet jellemző, különösen ugye az év első negyedére, az ugye az inkább a párás, nedves, ködös időjárás. Lehet számítani, igen, tengeri emelkedésre, és nem csak úgy, mint mondjuk átlagosan a cunamira, vagy ilyesmire, hanem egy fokozatos, nagymértékű, tehát akár a globális felmelegedésből adódó, fakadó, nagyon nagymértékű tengeri emelkedésre, mert hogy maga ez a nedves-vízes hatás, amit itt a Neptunusz képvisel, ez belép bizony ebbe a képletbe, tehát hogy erre igazándiból kell számítani. És hát aztán utána az évnek a későbbi szakaszában ugye a Jupiter előre fog haladni a mérleg jegyébe, tehát azt lehet mondani, hogy tavasztól, nyártól fölfelé, akkor már a magánéleti, családbeli, szerelmi, érzelmi témák is felerősödnek, az már egy jóval kedvezőbb időszak, hogyha úgy nézzük a házasságra is, különösen majd egyébként az ősztől, amikor már a Jupiter is megszünteti ezt a látszólagos hátráló mozgását, viszont akkor pedig egyébként az Uranus ténylegesen is és tartósan belép a Kósnak a csillagképébe, és egy-egy rosszabb időpontban, rosszabb átvonulás hatására, ott pedig vulkanikus tevékenységekre, földrengésekre kell sajnos számítani. Az Uranus egy eléggé romboló, eléggé sokkoló fordulatokat hozó hatás, úgyhogy hát erre kell számítani azokban a zónákban is, ahol jelenleg háború zajlik, és ahol nincsen kiépített állami szervezet, vagy semmilyen olyan védelmi funkció, ami tömegeknek egyfajta alapot, biztonságot nyújthatna. Úgyhogy ez sajnos azért fennáll. Szóval mindent egybevetve, ez egy nagyon érdekes időszak, amikor amellett, hogy emberek milliói és tömegei foglalkoznak a saját életüknek az egyengetésével, és egyébként például nagyon sok zónában egy fontos probléma lesz például a munka, a munkanélküliség, vagy hogy milyen munkát végezzek, így a munkatevékenység körüli átalakulások. Közben egyébként ugye van egyfajta spirituális nyitás és ébredés, ami majd ugye körülbelül 2021-22-ben fog beélesedni, azt mondhatjuk, amikor a Neptunusz majd véglegesen belép a halakba. Tehát ez egy elég izgalmas időszak. Nyilvánvalóan az egyén szintjén tudunk erre csak hatni, tehát nem tudunk a globális hatásokra hatni, hanem egyén szintjén kell ezeket a dolgokat kezelni, tehát a vízöntőben álló hatásokat meg kell próbálnunk az ember szintjén gondolkozni, meg kell próbálnunk nagyon humánussá válni, egyenlően bánni mindenkivel, meglátni mindenkiben ugyanazt a lelket és élőlényt, akinek mi segíthetünk. Ugyanakkor az értékeinkben és a saját emberi kapcsolatainkban ugye a vízöntő nem biztos, hogy annyira erős, meg kell tanulni hűségessé, kitartóvá válni minden szempontból. És hát ugye a hold az arra tanít minket, hogy nagyon jó, hogyha megtanulunk hallani, és megtanulunk olyan spirituális értékekkel foglalkozni, amelyek örökek, amelyek nem függenek igazándiból a világnak a pillanatnyi hatásaitól és a bolygó pillanatnyi vándorlásáról, hanem amelyek állandóak. És még egyébként a hatása azt is mutatja, mert egyébként egy viszonylag kedvező hold állás történik itt, hogy humorral és lazasággal nagyon-nagyon jól lehet kezelni mindent. Akár néha egy pici enyhe iróniával is ezzel nagyon jól lehet kezelni mindent, illetve a Szaturnusz az ebben az évben egyébként, mint égi rossz, azért mégiscsak a barátunká válhat, tehát azt lehet mondani, hogyha kitartóak vagyunk azokban a folyamatokban, amit elkezdtünk, és egyfajta türelmes egyenletességgel végezzük a tevékenységeinket, akkor annak sokkal nagyobb lesz az eredménye, mint hogyha egy ilyen vágy vagy kedv vezérelte helyzetben vagyunk. Tehát maga a kitartás az egy fontos eszköz lesz, ez a szívosság a jövő évre, a 2017-es évre. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időszak várható, és reméljük, hogy ennek a hatásnak mindenki a lelki transformáló erejét majd el tudja csípni, és tudja alkalmazni az életében. Megnézzük nem sokára azt is, hogy itt csillagjegyekre való lebontásban mire lehet számítani. Hari Krisna!